áldott az Úr az én Krisztikának, így harcolni tanít a kezemet, hadakozzunk újraimat. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyától és az ő fiától, Úr Jézustól. Amen. Drága testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén egy nagyon-nagyon ritkán énekelt zsoltárt keresünk ki énekes könyvünkből, ez a 144. zsoltár. A Bibliából ugyanennek a zsoltárnak olvastam fel az első sorát az imént. Áldott az Úr, aki kezemet tanítja és ujjaimat, a hadakozás a 144. zsoltárnak első versét fennállva énekeljük.
Thank you. dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökön örökké. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, amint olvasom előttetek Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írott leveléből. Az efézusi levélnek a 6. részéből olvasom a 10. verstől a 20. versig terjedő ige szakasz. Az Isten fegyverzetének a felöltéséről lesz szó ebben a szakaszban. Tovább folytatjuk az új ember felöltözésének a gondolatát. Egy héttel ezelőtt azokat a belső ruhákat láttuk, tanultuk az igéből, amelyekről azt mondja az ige, hogy öltsétek fel jóságot, irgalmasságot, alázatosságot, béketűrést. Most tovább öltözünk, az Isten fegyverzetének a felöltéséről lesz tehát szó. Efézus 6, ez az ige, olvasom. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Kössétek lábatokra a készséget a békesség evangéliumának hirdetésére. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amelyet Isten ígéje. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes kitartással könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha beszédre nyitom a számat, hogy bátran ismertessen meg az evangélium tisztát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogyan kell. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, befogadását, megtartását, továbbadását. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Magasztalunk téged, Úrunk Istenünk, azért a csodáért, hogy a mi életünket végtelen türelemmel tudod elhordozni, meg nem szűnő szeretettel körülvenni. A te ígéd nem csak tanít bennünket, hanem mindig újra és újra leleplezi lustaságunkat, hanyagságainkat, leleplezi vétkeinket, leleplezi titkainkat is, amelyek nem kedvesek előtted. Úrunk Istenünk, egy héttel ezelőtt a te ígéd beszélt velünk a lelki felöltözésről, és bizonyosan sokan bizonyultunk lelkileg mehételeneknek. Nem szoktuk felölteni az új embert, az új ember drága tulajdonságait, a Krisztusban levő indulatot, jóságot, irgalmat, szívet, alázatosságot, béketűrést. Könyörülj meg rajtunk, hogy a mi életünk ne bizonyuljon mezítelenekre. És ha te igéd tanít, ha te igéd leletned, ha elevenünkbe vágy, ha tudjunk megállni te előtted bűnválasztal, könnyeink között, és odaadni neked életünket, hogy te öltöztesd azt fel, te tisztogasd meg szíveinket, te légy az, aki kegyelmeddel újíts meg, hogy olyan katonáiddá váljunk, akiről azt mondja a te igéd, mivel Jézus Krisztus jó vitéze. Szeretnénk Istenünk tőle tanulni, ígédet a szívünkbe zárni. Áld meg így a mai Isten tiszteletünket, együttlétünket, hogy az valóban az előtted levő igazi hódolat és ígédre való figyelésben teljék. Te könyörülj szeretteinket, a távol levőket, különösen kezedre bízzuk betegjeinket, szenvedőket, gyászolókat, özvegyeket, árvákat, szomorkodókat. A te kegyelmed, a te gyógyító kezed, győzelmes jogod, támogassa őket mélységekben és betegségekben, kórházakban és odahaza, messzi utakon, hogy az ő életük kezedben legyen, megtartasson, ugyanaz téged dicsőíteni minden szabadításért, amelyet ő velük és mi velünk is cselekszel. Köszönjük, Urunk, hogy mindent rábízhatunk. Életünket és jövőnket. Szívünket, gondolatainkat. Valóban állíts mindent magad elé. Védj bennünket munkádba, és végezz el bennünk minden akaratodat munkádat a te napodra, Urunk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Énekszóval készülődjünk testvérek az ige hirdetéséhez. A megkezdett 229-es dicséretünknek a maradék harmadik versét énekeljük. 229-es dicséretünknek tehát a harmadik versét énekeljük most. Szent lelkedet tölts ránk ki, mint hajnal harmatát. Tételem alapígéje írva található az imént felolvasott ige szakaszban az Efézusi levél 6. fejezetében. Két verset fogok újra olvasni, a 6. fejezetnek a 11. és a 13. verseit. Nagyon figyeljünk oda, egy csodálatos ige, de hihetetlen felelősségre kell, hogy indítson bennünket. Ez az ige rész, amelyről ma szó lesz. Tehát Efézus 6, 11 és 13-as verseket olvasom. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Ez igaz, mint írott igéje. Kedves testvérek, mit gondoltok az olyan katonáról, aki úgy megy ki a szakaszérre, hogy nem veszi fel a maga páncélját, és nem visz magával fegyvert? Mit gondoltok, hogy a középkorban mi lehetett a sorsa annak a katonának, aki úgy kiszéblábolt úgy a csatatérre, hogy miközben a többi társán rajta volt a láncing, a vér, a sisak, a térvédő, a lábon is a páncél, kezükben kard, dárda, ő meg ott van a társai között, egyszáll vászoninkben, páncélzat nélkül, kard nélkül. Ugye, ha látnánk egy seregben egy ilyen katonát, akkor mindenki azt mondaná, hogy ez ilyen katona ostoba, balga, felelőtlen és vesztes. Ostoba, balga, felelőtlen és vesztes. Isten igéje nagyon komolyan tanít bennünket arról, hogy a keresztény ember egy szellemi háborúnak a szüntelen részese. Amikor Jézus Krisztus a mi életünknek az ura lett, amikor őhozzá csatlakozott a hívő ember, akkor részese lesz egy óriási szellemi háborúnak is. A győztes oldalán állhat, egy olyan seregben vehet részt, amelynek a tábornok, a Krisztus az igazi győzelmet kivívta, de még hátra vannak apró csaták. A háború kimenetele ugyan eldőlt, de még tart az igazi szellemi ütközet. A keresztény ember tehát katona. Timóteusnak azt mondja Pálapostól, hogy legyél olyan, mint Jézus Krisztus jó vitéze. Katonai kifejezésekkel tanítja Pálapostól nem egyszer a gyülekezeteket. Olvassátok el azt a 13 levelet, amelyet Pál írt. Nagyon-nagyon sok katonai kifejezéssel tanítja a hívő embert, hogy vigyázz, éberlégy, katona vagy. A Prédikátor könyvében van egy különös ige, 8. rész 8. versében, hogy háború idején nem engednek szabadságra senkit. Salamon ezt a lelki katonasággal írja, ha te Jézusé vagy, ha te úgy döntöttél, hogy keresztén leszel, és Jézus oldalán áll, ha őt választottad, akkor minden nap úgy kell felkelned, hogy háború van. Nem békeidőben élünk a szellemi, lelki dolgokra nézve, hanem háború van. Van egy ellenséged, aki szünet nélkül a te teljes elpusztításodra tör, hogy leválasszon Jézusról, elejtsen a bűn csapdáival, a halál ösvényeire vezessen és beledöntsön a kárhozatba. Óriási a tét. Hadd mondjam, hogy nagyon egyszerű szóval a saját bőrünkről van szó. Az én háborúmban, az én saját bőrömből, a te szellemi harcaidban, a te saját bőrödről van szó. Hát nézzük meg, hogy mit tanít Isten igéjéről a szellemi lelki háborúról. Az Efézus 6 egy csodálatos igehely. Hadd mondjam meg nektek, hogy ebben a sorozatban már nagyon régóta vártam ezt a mai vasárnapot, hogy erről az igéről beszélhessek. Amit Isten mutatott nekem ebben az igében, azt ha tudjam elmondani. Azt mondja az ige 12. vers. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Ne úgy képzeljétek el ezt a háborút, hogy itt test és vér ellen kell hadakozni. Itt nem számítanak izmaink. Itt nem számít a testi erő. Ez egy lelki háború. Egyszer egy lelki pásztor nagyon humorosan szójátékot kreálva abból, hogy nem test és vér ellen van harcunk, azt mondta, hogy nem testvér ellen van harcunk. Mi olyan gyakran egymás ellen usakodunk, nem a másik az ellenség. Nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk harcunk, hanem erők és hatalmasságok ellen. Mennyei fejedelemségek ellen, ezek démoni fejedelemségek, amelyek a mennyei magasságban vannak. A sötétség világának urai ellen szól a mi küzdelmünk. Ez óriási dolog. Ha valaki ezt felismeri, forradalmasítani fogja az ő felelősség érzetét. Figyeljetek oda Isten igényének a tanítására. Ez a háború tehát démon fejedelmek ellen folyik. Az ördög mesterkedései ellen. Itt meg kell jegyeznem, hogy mindegyik őtöknek személyre szabott kísértései vannak, személyre szabott kísértéseket ad az ellensége a sátán. Egy-kétszer ezelőtt mondtam egy olyan mondatot, aki itt volt, emlékszik rá biztos, hogy ott kell megerősíteni a kerítésedet, ahol az gyenge. Azokon a pontokon fog támadni a sátán, ahol a te lelki kerítésed gyenge. Ott bevehető a te életed. Személyre szabott kísértésekkel számoljál, személyedre szabott csábításokra és támadásokra készüljél. Az ördög létező személy. A modern teológusok között van egy-két nagyon liberális teológus, aki nagyon kacag, amikor azon valaki azt mondja, hogy sátán, hogy ugyan sátán, hát az nem is létezik. Hát nem figyel oda a modern teológusok közül néhány ember Isten igéjének a tanítására. Jézus mindig úgy beszél a sátáról, mint egy élő szeméről. Az egész Biblia úgy kezeli őt, mint egy valóságos konkrét személy, egy bukott angyal fejedelem, aki Isten ellenségeként az egész teremtett világban igyekszik lázadást szítani a teremtő ellen. És ha Jézus személyként kezeli, így beszélt róla, így tanított róla, a Biblia így adja a tanítást, akkor hadd kérdezzelek meg téged is, a modern embert a 21. században, hiszel-e a sátánban? A legnagyobb trükkje, hogy ő elhiteti, hogy nem létezem, és ha nem számolsz vele, mint létező ellenséggel, úgy tud téged manipulálni, és olyan kavarást tud a te életedben előidézni, el fogsz bukni, és el fogsz veszni. Létező személy. Ha elhiteted veled, hogy ő nincs, akkor elvesztél. Akkor elvesztél. Igenis, van sátán, és vannak démonok. Az Isten fegyverzetének a felöltését ezzel kezdi Pál apostol. Számolj az ellenséggel. Nem test és vér ellen van neked harcod, erőt és hatalmak ellen. Démon fejedelemségek ellen, a sötétség világának urai ellen. Ezzel számolj és így állj hozzá a tett háborúhoz. A gonosz csábítás mesterével áll szemben, olyan lelki-szellemi hatalommal, amely nálad erősebb. Ha Jézus nélkül és az Isten fegyverzetének a felöltése nélkül nézel szembe ezzel az ellenséggel, akkor mindenképpen kudarcra vagy ítélve. Meg lehet állni győztesen a nálunk erősebb ellenséggel szemben is, ha Jézusban megmarad a hívő ember, és ha felölti a Biblia tanítása szerint az Isten fegyverzetét. Ma erről lesz szó, tovább öltözködünk, az egy héttel ezelőtti témáknál folytatjuk, tovább öltözködünk. Hadd mondjam el nektek, hogy ebbe a háborúba, miután ez egy speciális harc, speciális páncéza szükségeltetik. Egy kicsit a haditechnikából is hadd kölcsönözzek példát. A mai harckocsiknak a páncélzata egyáltalán nem olyan, mint akár a második világháborúban levő harckocsiknak a páncélzata. Akkor rendesen csak öntöttek egy 20-30 vagy éppen 10 centi vastag páncélt, tömör vasdarabból állt a harckocsit, és bíztak abban, hogy a lövedékek azt a vasdarabot nem viszik át. De fejlődtek a lőszerek is, így már egészen más páncélt kell csinálni. A mai háborúknak a harckocsijai, amelyek megállják a komoly lövedékeket és ellenállnak mindennek, több rétegű. Chopin páncélzatnak hívják, még kerámia betét is van benne. Kerámia betét, ilyen betét, kevlár betét, páncélbetét, szendvics szerkezetűleg föl van építve. Ha nem ilyen lenne, az ellenség, mint a vajon átlenne. Speciális páncélzat kell a szellemi háborúhoz is, és Pál apostol ezt a tanítást adja nekünk az Efézusi levélben. Vedd fel az Isten fegyverzetét. Ma ez az a páncélzat a hívő ember életében, amelyet kora reggel föl kell vennie, amelyben napközben járnia kell, hogy megállhasson a sátán mesterkedéseivel szemben. Ennek hiányában ne felejtsétek el, milyen akaton a balga, ostóba, felelőten és vesztes. Ne akarjatok vesztes katonák lenni. Hát nézzük, hogy egyesével milyen fegyverzetet tanít nekünk Pál apostol. Ugye öltsétek fel az Isten fegyverzetét. Kétszer is előfordul, nagyon erős kifejezéshez. Öltsétek fel! Mit kell felölteni? Az első. Álljatok meg és övezzétek fel derekatokat igazság szeretettel. Felövezni a derekatokat igazság szeretettel. Volt már erről szó, elmondtam a felövezés kifejezését. Az ókori ember a szógáját megfogta alul, fölhúzta a derekáig és betűrte a derék szíját. Aki nem övezte fel magát, az alkalmatlan volt a munkára. Ha kiment a palesztin ember a földjeire, akkor felövette magát, és akkor szabad volt a lába, tértől lefele nem gátolta a hosszú ruha, tudott kapálni, tudott kaszálni, aratni, mindent. A felövezés a Biblia fogalomtárában a szolgálat készséget jelent. Tehát az első páncélzata a hívő embernek, hogy te légy szolgálatkész Jézus iránt. Ha te szíved lusta, ha te nem vagy hajlandó Jézus szolgálni, nem vagy hajlandó megcsinálni, amit Jézus az ő igényében lelke által rád bíz, akkor már is egy létek páncélzatot a sátán szépen lecsatolt róla. Nem veszed fel. Felövezve derekatokat igazság szeretettel. Elmondja Pál apostol, hogy mi tartozik a szolgálatkészséghez, az igazság szeretet. Ezt a fogalmat akkor értjük meg, hogyha melléje tesszük az ellentétét. A hívő ember bűnt gyűlölő ember. Ha a bűnt gyűlölöd, akkor tudod az igazságot szeretni. Nagyon lényeges dolgok ezek. Nagyon-nagyon lényeges dolgok ezek. Megkérdezi tőlünk az ige, hogy te gyűlölöd-e a bűnt. Be tudod-e vallani magadnak, hogy Uram, vannak kedves bűnei. Vannak bűnök, amelyeknek a gyönyörűsége teszi, amelyeket szeretek. Vannak bűnök, amelyeket nem akarok levetni. meg tudod-e mondani az Úrnak imádságban, hogy Uram, vannak bűnök, amelyeket szeretem. Tanuld meg gyűlölni a bűnt, és meg fogod tanulni szeretni az igazságot. Szeretni Isten igazságait, szívének gondolatait. Én sokszor olvastam már, de a feleségemnek mondtam a múlt héten, hogy felfedezek egy-egy olyan igét, vagy egy-egy gondolatot, amit ezerszer olvastam már, de még nem jutott el a szívemig, akkor örülni tudok. A 119. Zsoltárban felfedeztetett Isten velem egy látszólag addig semmit nem mondó igét. Az én szívem volt olyan, mint a fatuskó, nem mondott az igaz semmit nekem korábban. Szeretem döntéseidet. Ugye első hallásra, mintha nem mondana semmit. Dávid azt mondja, hogy szeretem döntéseidet. Mennyi minden döntött, ami Urunk felőlünk is. Ami mélységben vezetett. Döntött sebek felől, mert arra volt szüksége. Döntött olyan dolgok felől az életedben, amelyet ha téged kérdeztek volna, nem választottad volna. Ha Dávid életére gondolt, az első feleségét elvették tőle, és hozzáadták máshoz. Vesztette el gyermeket, hitves, elárulták, saját vére támadt ellene. Volt, hogy egy egész ország fordult ellene, bélyegezték bolondnak. Volt, hogy saját családjából volt, aki megvetette. És sorolhatnánk még a mélységeket. Ez az ember azt mondja, hogy én dicsérlek téged a te döntéseidért. Szeretette így az Isten igazságait. Így a döntéseid. Övedd fel derekad az igazság szeretettel. A második fájtél. Magatokra öltve a megigazulás páncélját. Magatokra öltve a megigazulás páncélját. Ezt a páncélt hihetetlenül igyekszik a sátán levetni a hívő embernek. A megigazulás páncélja az a páncél, amelyet a megtéréskor a hívő ember kap. Miután megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezt mondja a Róma 5:1. Miután megigazoltunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Jézusnak az igazságát, tiszta voltát, szeplőtelen, bűntelen igazságát tulajdonítja neked Isten, ha Jézust a szívedre fogadtad. Ez az a páncél, amelyet le akar tépni rólad a sátán. Hogyan? Oda tartja a tükröt eléd, és azt mondja neked, hogy hát nézd már meg magadat, hogy benned a hívő életben is mennyi bűn van. Nézd már meg magadat, hogy mennyi gonosz érzelem van benned. Hányszor vagy irigy, indulatos, haragos, féltékeny, hányszor van a gonosz, mintán gyilkos gondolatod is arra, akire haragsz. Aztán azt mondja a sátán, hogy nézd meg, mennyi tisztátalan kívánság tud megrohanni téged a fekvőhelyeden. Mennyi hűtlenség, mennyi gonoszság ott lakni teher. Hát nem is vagy te igaz. Hát nem is vagy te tiszta, mondja a kísértő. És ha ezeket a gondolatokat te befogadod, akkor leszatolta a megigazulás szántélyát te rólad. Mennyi-mennyi támadás éri ezt a páncélunkat, a megigazulás páncélját. Reggel, amikor fölébredünk, és csendességgel kezdjük a napunkat, akkor a megigazulás páncéljának a felöltése azt jelenti, hogy a te életedet oda helyezett a Krisztus Golgotai érdemére. Köszönöm, Uram, hogy bár én nem vagyok rá méltó, hogy tele vagyok bűnnel, tagjaimban itt vannak a kívánságok, te megtisztítottál, megmostál, meghaltál én értem, és az egy igazságod az enyém lehet Jézusért. Ölt magadra a megigazulás páncélját. Tudod-e vallani minden körülmények között, hogy Jézusé vagyok? Elmondani neki, hogy köszönöm, Uram, hogy tiéd vagyok, és hozzád tartozom. hogy általad lehetek igaz. Majd hagyod magadat páncéltalanítani. Aztán a harmadik fegyverbe. Kössétek lábatokra a készséget a békesség evangéliumának hirdetésére. Figyeld meg, mint mondt Pál apostol. Kössétek lábatokra a készséget a békesség evangéliumának hirdetésére. Nézzétek meg az eddigi fegyverzeteket, megvan mindennek a helye. A páncél a mellkast védi, ez az előző páncélunk volt, a mellkastban van a szív. A megigazulás páncélja védi az új szívet is. Nézd meg, hogy a mostani fegyverzetet hova kell csatolni. Okos ez a Pál, úgy fogalmazza meg, hogy rágyere a test részekből is, hogy miről van szó. Kössétek lábatokra a készséget a békesség evangéliumának hirdetésére. A lábról van szó. A láb az, amellyel megyünk, az ember menés közben el tud fáradni. A készség, a békesség evangéliumának hirdetésére, ez a Jézusról való bizonságtétel. Ez közd a lábadra. A misszióról van szó. A misszióban áldozatot kell hozni. Ha te szívedben, a te lelkedben ott ég a Jézusról való bizonságtétel, avval nem állhatsz meg, vagy nem ülhetsz le a fotelbe. A Jézusról való bizonságtétel mindig mozgásban van. Az nem enged téged otthon ülni a babérnek. Közd lábaidra a készséget, a békesség evangéliumának hirdetésére. A missziói lelkület, a bizonságtételnek a készsége, az nem kíméri a fáradtságot, a lábait, az idejét, a pénzét, mert a misszió sokszor pénzbe kerül, fáradtságba kerül, időbe kerül, és akkor menned kell. Akkor menned kell. Egyszer megkértek egy festőt, hogy fesse meg a halott gyülekezetet. Tudjátok, mit festett? Festett egy óriási templomot, zsufolási, ájtatosan éneklő hívekkel, tel is tele hívekkel a padokat, a templom bejáratánál ott a kép egyik sarkában, ott volt a lényeg, a persejt benőtt a fókáló. Az a gyülekezet, amely nem tud áldozatot hozni Jézusért. Jézus ügyére, a misszióra, az evangéliumra, az a halott gyülekezet. Nem létszám függő, hanem az áldozat készség függvénye. Kössétek lábatokra a készséget a békesség evangéliumának hirdetésére. Ott van el te lelkedben a Jézusról való bizonságtétel. Jeremiás próféta azt mondja, hogy próbáltam magamban tartani, hogy nem szólok az ő nevében. De nem bírtam. Csontjaimban regette tűzé vált. Ilyen-e az evangélium, a Jézusról való bizonságtétel a te szívedben. Csontjaidban rekesztett tűzeg, nem bírod nem elmondani. Ha próbálod magadban tartani, akkor úgy játszunk Jeremiás. Védő ruha rajtad, ha a Jézusról való bizonságtétel itt a szívedben, a lelkedben hordozod. Ez volt a harmadik. A negyedik. Vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. A hit az egy pajzs. Középkorban ugye pajzsot a kézre szerelték, és a pajzsot azt mozgatni tudta. Oda tudta tenni, ahol éppen támadta. Meg tudtad vele védeni a fejedet, a mellkasodat, a lábaidat, a másik kezedet, minden. A hit pajzsát vesz föl, mert ezzel kioldhatod a gonosznak minden tüzes nyilát. A régi világban, amikor még nem voltak tűzfegyverek, csak íj és nyíl, különösen veszélyes fegyvernek számított a tüzes nyíl. Amikor kis kátrányos ruhat, darabot vettek az elejére, meggyújtották és úgy lőtték be a várba. A tűz minden olyan lángralóban, amely fa, széna, szalma, hozdorja, ami éthető, és ami ég az emész. Meg kell tanulni, testvér, hogyha a sátán eltalál a tüzes nyilában, akkor az emészteni fog. Ami benned fa, széna, szalma pozdorja, ami éghető, ami salak, az meg fog gyulladni. A hívő ember ezért emészti, amikor elbukik. A hívő ember ezért emészti belülről az engedetlensége, a lustasága, a leleplezett bűnök, mert a fa, széna, szalma pozdorja, a salak a nem. Vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel kioltatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. A hit pajzsa. A hit az bizalom. Azt tanítja a Biblia. Bizalom Isten felé. A sátán ezt a bizalmat próbálja megbontani. Az édenkertben Éva ott vértett el a kísértésben, hogy nem Isten szavának szavazott bizalmat, aki megmondta, hogy ha ezzel arról a párról meg fog szólni, hanem a bizalmát így áthelyezte a sátán szavába, hogy dehogy haltok meg. Sőt, hát olyanok lesznek, mint az Isten. Annak, ki a hazug szóba bízott, és elbukott. A hitnek pajzsa van. Az Isten iránti bizalomon letereg a sátának a tüzes nyila. Jönnek a hazugságok, de hogy mondta az Isten? Nem kell aztán komolyan venni. Túl keményen prédikál ez a tisztelt, és ne hallgass annyira rá. Jönnek a tüzes nyilak. Ott van az Isten iránti bizalom, a hit pajzsa, amely minden tüzes nyilat visszavesz. Mondtam, de most is elmondom. Mi az, amin áll a hit? Két dolog. Istennek a jellemén és Isten ígéretein. Ez a két alap, amin a hit megáll. Ez a két örök dolog, ami nem változik. Minden megváltozik. Isten jelleme és Isten ígéretei soha nem változnak. Az a hit lesz pajzs, amely erre a két dologra építi fel önmagát. Hitét, kegyességét, Isten jellemére és Isten ígéreteire. És az ötödik Isten fegyverzetének a sorában az ötödik pontunk, az üdvösség sisakja. A sisak a fejem van, megint figyeljetek a testvérre. Vegyétek fel az üdvösség sisakját. A sisak ugye a fejem van, a fejben az értelem helye található. Isten nem kapcsolja ki a hív ember értelmét. Ennek olyan sokszor örülök. A megkötözött démoniátus spiritisták, a médiumok, ott ki van kapcsolva, a sátán kikapcsolja az értelmet, spiritista szeász után, ugye a transzbe esett médium, az okkultista boszorkányat utána azt mondja, hogy mit mondtam a transzba. Nem tudom, nem emlékszik rá. Isten az ő gyermekeinél pedig nem kapcsolja ki az értelmet. A hívő ember nem médium. Nincsen kikapcsolva. Az ige hirdető személyese, az ige hirdetésben. Ugyanazt az igét, ugyanazt a prédikációt egy másik ige hirdető mondja el, higgyétek el, hogy más lesz. Ott az lesz hozzáadva, az a személyiség. Vedd fel az üdvösség sisakját. Mit jelent ez? Miért gondol Isten az értelemre? Miért kell azt is védeni? Oda is jöhetnek ugye a tüzes nyilak. Isten azért nem kapcsolja ki az értelmet, mert jöhetnek olyan nehéz órák, gonosz napok, amikor elvész a támogató testvér, amikor ellened van minden körülmény. Nagyon figyeljetek különösen az asszony testvére. Amikor érzelmeidre sem támaszkodhat, akkor Isten azt mondja, hogy támaszkodj bátran az értelmedre. Meg fogom mindjárt magyarázni, mert valaki félreértse. Amikor minden körülmény ellenünk van, és sorozatos tragédiát élnek. Vagy amikor érzelmileg nem vagyunk úgy, hogy érzem, hogy szeret az Úr, akkor az értelmet tud rátámaszkodni Isten ígéreteire. Bár nem érzem, tudom, hogy az Úr szeret engem. Jó vagy nagy nyomorúságban mit mondott a barátainak? Mert tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én korom felett megáll. Hát jobbtól aztán elvézetek minden támaszt. elvesztette 10 gyermekét, teljes vagyonát, a feleséget. A lelkitársa azt mondta neki, hogy még most is kitartóan fethetetlen vagy, átkozd meg az Istent és hajd meg. A feleséget mondta. Mit mond Jób? Elvétetett a támogató testvér, a jó körülmények, az egészség, ott volt a gyász és a betegség kínzó fájdalmában, egy ellene lázadó feleségével, aki nem állt mellé a nyomorúságban, rátámaszkodott az értelmére. Tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én korom felett megáll. Hadd mondjam el, szeretettel az asszony testvéreket, hadd mondjak néhány mondatot. Ez különösen hívő nőknek a kísértés, hogy az érzelmeire támaszkodjanak. Vannak napok, amikor úgy vagyunk mi is férfiak, amikor különösen érezzük, hogy Isten nagyon szeret, körülvet a szeretetével. De hidd el, hogy vannak napok, amikor a mi szívünk valahogy fásultabb, és nem érezzük minden nap, hogy Isten szeret, de Isten akkor is szeret, ha te nem érzed. Az a hívő asszony, aki csak az érzelmeire akar támaszkodni, az mindig úgy jár, hogy a hangulata szerint fognak telleni a napjai. A bukásaikat is ez előre fogja jelenteni. Most jól vagyok lehetileg, most elmegyek a gyülekezetbe. Most jól vagyok lehetileg, most tudok imádkozni. Most jól vagyok lehetileg, most tudok engedelmeskedni. De amikor elvétetik az érzelem, akkor hogy jár az ilyen érzelmeire támaszkodó hívő ember? Most nem vagyok jól, most nem engedelmeskedem. Most nem vagyok jól, most nincs kedvem elmenni a gyülekezetbe, nem megy el pont oda, ahol Isten szólítaná. Most nem vagyok jól, most nem imádkozom. Hitben járunk, nem látásban, mondja Pál apostol a 2. Korintus 5-ben. Szoktam tanítani az ifjúsági csoportokban, hogy hitben járunk, nem érzelmekben. Ha az érzelmekről tanítok, akkor mindig ezt az ügyét is állítom. Tanuljátok meg, kedves hívő asszony testvérek, de a férfi testvérek is. Isten igényére támaszkodik az életünk. Tudom, hogy az én megváltom én. Föl kell venni az üdvösség sisakját. Ha eljönnek azok a napok, amikor nincs mellette testvér, minden körülmény téged támad, nincs melletted érzelem, akkor az értelmeddel ragadd meg drága ígéreteit az Istennek. Isten szeret engem. Ő azt mondta nekem, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak enyém. Ő azt mondta nekem a Jeremiás 31-ben, hogy örökké való szeretettel szeretlek téged. Azért terjesztettem király irgalmasságomat. Vedd fel az üdvösség sisakját. Ő megváltott, megbocsátott neked. Az övé vagy. Ez eddig 5 fegyverzet volt, és figyeljétek meg, ez az első 5 fegyverzet, amit itt az Efézus 6-ban tanít Pál, ez mind védekező jellegű. Felövezés, ugye a derekatok az igazság szeretettel. Aztán volt a következő, magatok öltve a megigazulás páncélja. Kössétek lábatokra a készséget a békesség evangéliumának hirdetésére. Vegyétek fel a hit pajzsát, és az 5. az üdvösség sisakját. 5 védekező fegyverzet. Hadd mondjam el nektek, hogy a keresztény ember a Biblia bárányhoz hasonlítja. A bárány egy olyan állat, amely semmiféle támadó fegyverzete nem rendelkezik. Nincs karma, nem tud megharapni, nincsenek szarvai, nincsenek olyan testfelépítései, amelyel ő önmagát olyan nagyon jól megvéd. A bárány az bárány, annak pásztor kell, a pásztor védi meg a farkastól. Az Istennek a fegyverzete főként védekező fegyverzetből áll. Ez a páncél, amelyről szó volt, ez védekezésre való. És most az egyet Pál apostol, amelyet támadni is lehet. Ez a 6. És vegyétek fel a lélek kardját, amely az Isten igéje. A lélek kardját, amely az Isten igéje. Drága dolog ismerni úgy a Bibliát, hogy a kísértésekben a Biblia támaszod le. Lélek kardjává válik. Jézus a megkísértésekor mindig igével felelt a sátán. A lélek kardja volt nála, és az igével mindig el tudta a sátának a kísértéseit hessegetni. Hát tudod-e így ismerni, szeretni az Isten igéjét? Szereted-e a Bibliát? Olvasod-e? Ismered-e? Szívedben élnek-e úgy az igék, hogy a kísértések közepette, a lélek hardja fel van kötve rád? A szomorú, hogy a mai keresztény emberek alig ismerik a Bibliát. Hadd mondjak el egy történetet, 1536-ban Lozannban volt a lozanni biskupa, akkor 27 éves volt Calvin, a nagy reformátorom. 27 éves, milyen fiatal. Akkor még a reformátorokat a katolikusok novatistáknak hívták, akik az új irányzatot képviselt. És ezen a hiti vitán akkor még ez divat volt, hogy tényleg leültek a különböző lelki véleményen valók, és vitatkoztak, elmondták az érveiket a Bibliából. A lozanni disputa harmadik napján az egyik katolikus felszólaló azt merészelte mondani, hogy hát a novatisták azért állítanak ilyeneket, amiket tanítanak, mert nem ismerik a Bibliát, meg nem ismerik az egyházatják tanítását. Hát ezen eddig a Calvin szerényen, szolidan és csendben ült a helyén. És ezen egy kicsit, hát, Szent Harag elöltötte Calvint és szót kért. Az akkor 27 éves Calvin. Úgy képzétek el, hogy szót kért és 6 órán keresztül beszélt fejből. 6 órából 3 órát latinul idézett fejből latin egyházatáktól, a másik 3 órát görögül idézett görög egyházatáktól fejből. Utána nem mertek szólni semmit a hatot. A nagy református, a nagy reformátor, az egyházatjákat is ismerte. Mit mondtak a hitvalló őseink a Bibliáról? Istenről. Nem csak a Bibliát tudta, oda-vissza. Hogy van nálad az? Isten igéje, mint lélek kardja szerintre. A sátán mindig az Isten katonáit a biztos fedezékükből akarja előcsalogatni. Hogy ezek mögül a páncélok mögül, a védelem mögül jöjjön előre, és akkor ő el tudja találni a tüzes nyilánkot. Figyelj oda! Figyelj oda, hogy ki ne csalogasson a sátán a biztos fedezék mögül. Vedd fel az Istennek a fegyverzetét, hogy ellenállhass a gonosz napon, és mindent letűzze megállhass. Vannak gonosz napok. Vannak olyan napok, amikor hihetetlen támadásokat intéz kísértésekben a sátán ellene. Az a görög szó, ami itt ír az Efézus 6.13-ban Pál apostol, hogy mindent leküzdve megállhatok egy élet-halál tusát jelent az ógörögben. A kísértésnek ellenállni, a szellemi háborúban a gonosz napon megállni, az élet-halál tusa. A saját bőrödről van szó, a saját életed a fény. Az Úr igéjével mondom nektek, testvérek, hogy készüljetek a harcra. Ha Isten ezt az igét adta ennek a gyülekezetnek, akkor fel kell készülnünk a gonosz napokra, erre a lelki hadviselésre. Jön az ellenség ellened, és te csak akkor maradhatsz meg, ha felveszed az Isten fegyverzetét. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent lekízve megállhassatok. A történettel fejezem be, egy újkori katonai történet legyen például nekünk. Nem olyan régen, 13 évvel ezelőtt, 1994-ben, talán a testvérek közül sokan emlékeznek a szomáliai konfliktusra. Néhány csapat amerikai elit katonát küldtek Mogadisuba, hogy egy szomáliai hadurat kerítsenek kézbe. A jól képzett elit katonák a nagyképűség fölényével vicceltek a bevetés előtt, hogy hát ez a 20 perces rutin bevetés, a szomik úgyse tudnak minket még eltalálni sem, és az elbizakodott gőkben a páncél golyóálló mellényükből kivették a kevlár betéteket. Többen. Hogy majd jobban tudok futni, úgyse tudnak nem tudnak azok célozni, azok a szomiknak hívták, hogy a szomáliai gerillákat. És a 20 perces rutin bevetés egy teljes napos túlélő harcává saját életükért küzdöttek. És több katonát azért ért halálos találat, mert nem volt rajta a páncélja. Ma is járhatnak itt kívül ember. Ha nem veszed fel az Isten fegyverzetét, ostoba balga katona leszel, aki felelőtlen és a vesztes listára fog kerülni. Légy te a Jézus Krisztus jólétében. Amen. Énekszóval szereljünk az ige hirdetésére, testvérek, a 471-es éneknek a második versét énekeljük. 471-es éneknek a második versét énekeljük. Így kezdődik a 471-es ének második verse. Láma sátán serge talpon szembe törnikét. Bűnbánatban azért, mert just a katonáidnak felelőtlen bukott katonáknak bizonyulunk ígéd előtt. Hadd valljuk meg te előtted, hogy bizony olyan gyakran Pál apostol tanításait, amelyet az igében nekünk ad, nem tudtuk komolyan venni. Sem a lelki felöltözés, sem pedig az Isten fegyverzetének a felöltését. Bocsáss meg, amikor nem is vagyunk szolgálatkészek. Nem kész a mi lelkünk arra, hogy téged dicsérjen, hogy engedelmeskedjen, hogy akaratodat tegye, hanem kényelmesen ülünk a babérjainkon. Bocsáss meg, amikor hagyjuk magunkat páncéltalanítani, hogy lecsatolhassa a sátán a megigazulás páncélját rólunk, hogy elveszi a kezünkből a hit pajzsát, mert inkább bízunk figyelve az ő hazugságaira, a sátán hazugságaira, mint hogy bizalommal a te ígéreteidre, jellemezve támaszkodnánk és építenünk életünket. Bocsáss meg, amikor érzelmeinkre akarunk támaszkodni, és nem öltük fel az üdvösség sisakját. Bocsáss meg nekünk, amikor ott állunk a csatamezőn, lelki harcainkban, mezítelenül, fegyver és páncélzat nélkül. Taníts minket felelős bölcs katonákká válni. Hadd legyünk a te jó vitézeid. Olyan vitézek, akik a győztes oldalán harcolnak, akik a te győzelmedben maradnak meg, és a te szavaidra figyelnek. Ha tudjuk így szeretni a Bibliánkat, szívünkbe zárni beszédedet, hogy ne védkezzünk ellene. Imádkozunk szeretteinkért, feszegekért, szenvedőkért és nyomorultakért, gyászoló szívűekért. Nyújtsd ki kezedet, Urunk, gyógyításra, vigasztalásra, szabadításra. Üdítsd fel mindannyiunk lelkét, szívét. Az életünk valóban ne veszteségben, ne kudarcokban teljen, hanem győzelemben, örömben, békességben. Taníts hitben járni. Taníts nem a körülményektől, érzelmektől függeni. Taníts utaidra, hogy a mi szívünk veled járjon. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, de téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Isten lesz népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Köszönjük a záró énekünk, a megkezdett 471-es éneknek a harmadik, negyedik verse. Tehát keressük ki ismét a 471-es éneket énekeskönyvünkből, a harmadik és a negyedik verseit énekeljük. A harmadik vers így kezdődik: szóljon a fül, fennlobogjon győzedelmi jel.